Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2019. január 22-én. Ez számomra egy kedves ünnepnap, hiszen ma van boldog Batthyány Stratmann László emléknapja. Ő az, aki nagyon közel van hozzánk, hiszen kortársunk volt, és ő az, aki nagyon-nagyon sok embert meggyógyított. Nagy szemészorvos volt, de nem csak kitűnő jó orvos volt, hanem nagyszerű családapa is volt. És olyan jó rátekinteni, mint egy példaképre, és kérni az ő közben járását, segítségét. És olyan kedves nekem ő benne, hogy amikor olyan nagyon nehéz helyzetbe került a család, akkor így írja a naplójába, hogy Szent Józsefet megtettem családom pénzügyminiszterévé. Hát bizony, sokszor mi is úgy vagyunk, hogy jó lenne egy ilyen komoly szent, mint pénzügyminiszter, mert biztos tudná, hogy mire költsünk, és mire ne költsünk. A mai világban nagyon nehéz ez a megkülönböztetés, hogy mire ne költsünk. No, de térjünk vissza, ugye, hogy a kegyhelyekről szól ez a műsor, és hát nem tudom, emlékeznek-e a kedves hallgatók, mert ő nagyon régen volt már ilyen kegyhely műsorunk, de hát legutóbb, ugye most megpróbáljuk felvenni a fonalat, Mária Remetéről beszélgettünk, amit mindenki itt az Esztergomi Egyházmegyében nagyon jól ismer, hiszen Mária Remete az a hely, ahol a pünköstkor, ugye a karizmák ünnepe van, illetve nagy, hatalmas egyházmegyei találkozó van, és azon kívül is egy nagyon kedves és nagyon szeretett zarándokhely, ez a Mária Remete, különösen itt a Budapesten és környékén élő embereknek. Aztán ballagtuk tovább, benéztünk a Kútvölgyi Engesztelőkápolnába, és mentünk tovább egészen a Városmajorba, ahol egy nagyon érdekes, tulajdonképpen modern templom van, ugye, ami hát egy kis templom mellé épült, hiszen ott a híveknek a száma olyan ördöntetesen nőtt a 30-as években, hogy bizony kellett egy nagy templom is, és hát ma is nagyon látogatott és közkedvelt templom, ez a Városmajori templom, sok érdekes rendezvénnyel is, előadással is. Aztán ballagunk tovább a városban, igazából nem gondolom, hogy minden templomról el kéne mindent mondani, hiszen ezeket nagyrészt azért ismerjük, akik itt Budapesten élünk, talán mindenképpen ugye azonban említésre méltó a Szent István Bazilika. Azt írja róla a honlap, hogy érseki társ székesegyház. És nagyon sokszor tapasztaljuk azt, ugye, hogy Erdő Péter bíboros érsek primás nagyon sokszor jön ide szentmisét mondani, valamit megünnepelni, tehát szinte Esztergommal együtt olyan fontos ez a Szent István Bazilika számunkra szinte, mint az Esztergomi Bazilika. Budapestnek az egyik legszebb és legjelentősebb egyházi idegenforgalmi nevezetessége. Nagyon szép a bazilikát körülvevő tér is, és hát gyönyörűen felújításra került, ami szintén nagyon jó és öröm. Tulajdonképpen az egész templomépítés úgy kezdődött, hogy 1810-es években gyűjtés indult pontosan ennek a templomnak a megépítésére. A munkálatokat azonban csak jóval később, 1851. augusztus 14-én tudták elkezdeni. Tervezője Hill József volt, aki az Esztergomi és Egri Székesegyház megalkotója is volt, építész. Munkát haláláig 1867. március 6-ig vezette. A további építés halála után a főváros rábízta Ibl Miklósra, és ő folytatta a befejezésig, de nagyon érdekes, hogy ő sem tudta egészen végigvinni az építkezést, hiszen az épület belső és a különböző képzőművészeti munkálatok már Kauser József irányításával készültek el. Megemlítése méltó a bazilika történetében az 1868. január 22-i dátum. Milyen érdekes, ugye, hogy éppen erre a napra esik most a Kegyhely műsorunk is, január 22-ére. No, ekkor a Hill tervei szerint már felfalazott kupola és kupoladomb beomlott kivitelezési és anyaghibák miatt. Ugye, ha gondolkozunk egy kicsit a mai építkezéseken, hát bizony az anyaghiba már akkor is létezett, nem csak ma van ilyen, és nem csak ma vannak hibásan épült épületek, hanem bizony ez azért régen is megtörtént. A kupolát tartó pillérekhez ajándékba kapott, és igen vegyes minőségű és szilárdságú kőanyagot használtak, és hát ez okozta a bajt. Az építkezés ezután egy jó darabig szünetelt, majd a törmelékeket kellett kihordani, és a rosszul megépített részeket elbontani. Ez a művelet egészen 871-ig tartott. Tehát gondoljuk el, hogy ugye 51-ben végre megkezdődik az építkezés, és akkor 68-ban történik egy ilyen nagyon szomorú esemény, és hát ugye 3 évig tartott, mire minden megint helyreállt és rendbe jött. És ugye Hild József után Ibl Miklós folytatta a tervezést és az építés vezetését. Elképzelése szerint, mármint hogy Ibl Miklós elképzelése szerint folytak a munkálatok, és ő ugyan 1891-ben meghalt, de az ő elképzelése szerint folytatták az építkezést, és a bazilika felszentelésére 1905-ben került sor. Hát látjuk azt, hogy az éveket sorba rakva, hogy egy 1810-es gyűjtés után 1851-ben tud csak elindulni az építkezés, és hát ez is bizony elég sokáig tart, ugye, ha gyorsan kiszámítjuk, bizony több mint 50 évig különböző kalandokkal, ugye beomlás és egyebek, és több építész elhunyt közben. Hát ez a számunkra nagyon-nagyon értékes és szép egyházi létesítmény, azért Budapestnek is egy nagyon fontos és kiemelt épülete, és olyan nagyon impozáns és megható, amikor az ember szembeáll a bazilikával, ugye gondoljunk csak az augusztus 20-i ünnepi szentmisékre, amikor az egész téren ott vannak a hívők, és hogy szembe ott a bazilika hatalmas tömbje, és valóban nagyon impozáns és megnyerő. No, tehát itt a bazilikánál nem ragadunk le, hanem megyünk tovább különböző budapesti templomokat végiglátogatni. Terézvárosba a Villai Nagy Szent Teréz templomot. Városligetbe is eljutunk, ott megnézzük a Jáki kápolnát. Aztán Zuglóba, majd Rákosszentmihályra érünk, és Rákosszentmihályon keresztül Árpád, Föld, Csömör, Kistarcsa, Kerepestarcsa, és hát lassan kiérünk megint a városból, és eljutunk Gödöllőre, mégpedig Mária Besnyőre. De ezt majd csak a telefon után fogom folytatni, most 11 óra van, és megpróbáljuk fölhívni Vásárhelyi Dánielt, aki egy nagyon szép zarándoklatra hívja meg a kedves hallgatókat.
Százezer szer üdvözlégy, szép szóz Mária, a Szent Kuti templomnak fényes csillaga, fehér rózsaszám, mennyből leszálltál,
és itt van a vonalban Vásárhelyi Dániel, akit nagy szeretettel köszöntök.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Vásárhelyi Dániel vagyok.
Mindörökké, amen. Mi ugye már elég régóta, hát nem olyan nagyon régóta, de jó pár éve ismerjük egymást, mint Mária útas lelkes tagok, és valamikor csináltunk Balaton felvidéken közös tábort is, szerveztünk, és tudom azt, hogy Dániel, te nagyon jó szervező vagy, és most egy nagyon érdekes és szép zarándokútra hívod a hallgatókat, illetve ugye lehet még jelentkezni rá, de nagyon sürgős a határidő. Mi is ez tulajdonképpen így az ökumenizmus hetében, a ökumenikus ima hét alkalmából vagy alatt, mi az a zarándoklat, ami olyan nagyon szépnek ígérkezik?
Igen, egy különleges buszos és gyalogos zarándokatra hívom mindazokat, akik szeretnének nem csak Magyarországra, hanem egy kicsit a határon túlra is jelesül Magyarországon Csurgóra, Horvátországban pedig Mária Beszterskére eljönni, akik kíváncsiak erre a gyöngyszemre, erre a nagyon szép helyre, Mária Beszterskére, igazán egy életre szóló élmény oda elmenni. A magyarországi részen pedig Csurgóra különösen nagy szeretettel hívok mindenkit. Én magam tavaly őszig nem jártam Csurgón, valami miatt úgy alakult, hogy éppen az kiesett a lehetőségeim közül, de tavaly volt szerencsém arrafelé járni a Mária út útfejlesztésével kapcsolatban, és hát tátva maradt a szám, és megtelt örömmel és vidámsággal és élményekkel a szívem, mert egészen csodálatos környék, az ember ugye már nem is várná, hogy hát ott a határ mellett mi lehet még, gondolja magában az ember, hogyha nem elég okos, és én nem voltam az, de most már jártam arra, és mindenkinek csak javasolni tudom, hogy jöjjön el. Na, röviden a programról is beszélnék, mert erről a hétvégéről van szó, szombat 7 órakor indulnánk,
Honnan indul a csoport szombat reggel 7-kor?
Ez a Blahalújza térről indulunk egy autóbusszal reggel 7 órakor a néhai Korvin áruház előtti parkolóból.
Igen.
Gyülekezés 3-4-7-kor van, és Csurgóra a történelmi emlékparkba megyünk, ami egy kimondottan zarándokszállásnak épült kis hely, és hát nem véletlenül történelmi emlékpark a neve, mert mindamellett, hogy egy nagyszerű szállás, mindamellett a szállásnak a kertje, a parkja, az a 1000 éves államiságunknak a szimbólumaival van beépítve. Tehát egy nagyon-nagyon szép hely, tényleg egészen el voltam varázsolva, amikor először voltam ott, és aztán utána a következő napon fogunk átlátogatni, azaz vasárnap Mária Beszterskére, és oda is mindenki csak örömmel és szeretettel tudott írni.
Tudnál-e még egy pár szót mondani arról, hogy Csurgón mi minden látnivaló van, azon kívül, hogy a történelmi emlékpark?
Csurgón önmagában egy nagyon hangulatos kicsi város, és Csurgón külön van még lehetőségünk egy kis kikapcsolódásra is, mert tavaly adták át ott a vadonatúj uszodát, ahova pihenni és egy kicsit kikapcsolódni tud eljönni mindenki. Ezen kívül persze rengeteg mindent lehet még Csurgón megnézni, de felsorolni sem tudom, viszont amit el tudok mondani, hogy a helyiek vendéglátása az egyszerűen. Tehát arról is olyan jó emlékeim vannak az önkormányzattól és a Csurgói Református Gimnáziumtól, akik fogadtak minket, és most is biztos, hogy tudunk velük találkozni, hogy mindenképpen értelmes oda eljön.
Tehát ez is erősíti az ökumenét, ugye, hogy a Református Gimnázium gondolom dolgozóival vagy vezetésével is lehet találkozni ezen a zarándoklaton, jól
igen,
mondom?
És nem csak velük, hanem a Református Gimnázium könyvtárát is megtekinthetjük, ami teljesen egyedülálló hely az országban. Olyan könyvemlékek vannak ott, amiknek a megtekintése is egészen különleges.
És az uszodának a megtekintése vagy igénybevétele, tehát el lehet menni az uszodába egy picit ott,
igen,
ott a meleg vízbe.
Ennek Igen, itt a belépő nincs benne a zarándoklat 17 ezer forintos árában, hanem ma ide, aki szeretne eljönni, illetve egyáltalán szeret utazába látogatni, nem pedig a város szeretné megtekinteni, vagy a környéket, akkor őt oda várjuk, ez egy melegvízű fürdő egyébként. Tehát egyrészt van utazáérés, másrészt pedig ugye termás fürdőlés, illetve egy külön sauna szigetnek nevezette, vagy sauna világnak nevezette, meleki rész van, ahol többféle saunát elkészolgat.
Tehát itt a januári hűvösben, hidegben egy kicsit lehet a melegvízben is időt tölteni. Tehát nyilván, hogy be kell osztani mindenkinek, hogy melyik részt mit választ, ugye, hogy városnézést, igen, vagy pedig hát az uszodát, mert nyilván, hogy minden egyszerre nem fér bele. Na most tudnál-e néhány szót mondani Mária Besztercéről, Mária Bisztricáról még nekünk?
Én inkább a programot mondanám el, mert amit a Havasboldogasszony bazilikát megtekinteni, ugye ez a programnak a célja.
Igen.
És itt van a Fekete Madonna csodatevő szobra, valamint a Kálvária dombot is bejárjuk, és még a Mezitlábas Károlyt a nővérek kolostorát is meg tudjuk tekinteni. Tehát egy elég szép kis program van itt már jelesztve.
A Kálvária dombon, én itt azt írom, mert puskázok ám, hogy igen, itt keresztútjárás is van a programban. Ez így
igen,
van,
így van,
vagy...
így van, így van, így van, így van, így van. De ugye ezt azért nem mondtam, mert ez egy olyan program, ahol nem teszünk kötelezővé.
Semmit.
Tehát, hogyha valaki kimondottan inkább a kikapcsolódás miatt jön el, és ezt meglátogatni szeretné ezt a határon túli kisvárost, és nem szeretne a keresztútra jönni, akkor... És ugyanez volt a fürdővel is, az meg a másik oldalon, tehát hogyha valakinek nem a fürdő a kikapcsolódás, hanem szét a csurgón, akkor választhat a szabadítás programok közé.
Tehát mondhatjuk azt, ugye, hogy az épp testben épp lélek, tehát felüdülés léleknek is, testnek is, és mindenki
igen, igen,
olyan arányban választ ezek közül a programok közül magának, ami jól esik nekik. Tehát ha jól esik imádkozni a Havasboldogasszony bazilikában, akkor beül és ott tölti az időt, vagy pedig...
Pontosan így van, mert ugye az időjárás sem tudhatjuk előre, hogy milyen lesz. Amennyiben egy kicsit hűvösebb, szeresebb lesz, akkor természetes, hogy sokkal félrevezetőbb a templomban imádkozni, illetve hogyha olyan lesz az időjárás, hogy nem fog, nem veszélyes, hogy így fogalmazok az egészségre, hogy sokat töltsünk a szabadban, a Kálvária dombon, akkor valószínűleg többen fognak erre vállalkozni.
Említetted, hogy buszos és gyalogos zarándoklat. Akkor melyik ennek a gyalogos része? Ez a...
Végül is, én Mária Besztercére gondoltam, itt
igen,
így van. Pontosan. Illetve hát, hogyha valaki csurgón szeretné egy utat tenni a városban, akkor ott is van erre lehetősége. Hosszabb zarándoklatot, akár most a hosszabb alatt már egy ilyen 5-10 kilométert is értek, ezen az úton nem tudunk megtenni, de például a Történelmi Park bejárása a csurgói szálláson is már egyébként egy jó kis sétának tekinthető.
Tehát van alkalom gyalogolni, van alkalom imádkozni, van alkalom felfrissülni, és akkor még egyszer mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy mikor, honnan indul ez a zarándoklat, és mikor érkezik vissza, hova, és hogy hol lehet jelentkezni, kinél lehet érdeklődni.
Igen, elmondom akkor pontosan, tehát ez szombaton 7 órakor indul Budapestről, gyülekező 3-4-7-kor a volt koordinárruház előtt, és vasárnap este 7 órakor érkezünk vissza Budapestre ugyanoda. Természetesen, ha valaki máshol akar leszállni az autóbuszról, akkor ebben segíteni fogunk neki. És a Mária út munkatársainál lehet jelentkezni. Én nem tudom, e-mail címet vagy telefonszámot mondjak inkább.
Hát azt hiszem, hogy mind a kettőt.
Jó, akkor mondom Molnár Anikónak a telefonszámát. Ez 30-as körzet, 171-es, 93-as, 77-es, és az e-mail cím pedig, ezt most én is elolvasom, inkább mint hogy rosszat mondjak, molnar.anico,
tehát
molnar.anico. Igazából egy e-mail címnél mindegy, hogy kisbetűvel vagy nagybetűvel írja az ember, de kisbetűvel szokták. Tehát molnar.anico, kukac, mariaut. Mária.hu, tehát a Mária útnak a Molnár Anikó kezdetű e-mail címén lehet jelentkezni.
És a Mária út egy szóba van, ugye?
Igen, Mária, igen. Tehát molnar.anikó@mariaut.hu.
Igen, most még egyszer elismételném Anikó telefonszámát, tehát 0630 171 9377.
Stimmel?
Jó, igen, akkor, igen, ez, igen. Akkor ez megvan. Önállal lehet érdeklődni a részletekről.
Igen, illetve, hogyha valaki egy írásos anyagot kér, akkor egy két oldalas dokumentumot fog elküldeni, amiben pontosan el tudják olvasni a részleteket, hogy ne kelljen túl sokat telefonálni.
Így van, tehát ez egy ilyen last minute, ahogy ez ma nagyon divat, ugye last minute ajánlat, mert hogy utolsó pillanatban szinte, de azért még van egy pár napunk meggondolni és jelentkezni erre az zarándoklatra. Tehát ami most szombaton lesz, január 26-án és 27-én egy nagyon szép januári program, talán lesz még hó is, és mindenkinek szeretettel és örömmel ajánljuk. Ki mindenki lesz ott zarándok vezető, vagy ilyesmi esetleg a rádióhallgatók számára ismerős lelkek lesznek-e ott?
Erre sajnos most nem tudok válaszolni, bár tudnék. Az eredeti társaink, Deák Andrea munkatársunk ment volna a csoporttal, viszont ő megbetegedett, úgyhogy ennél most pontosabbat sajnos nem tudok mondani. Ellenben szeretettel kérem a hallgatókat, hogy imádkozzunk az Andiért, hogy minél hamarabb gyógyuljon.
Hát igen, igen, Deák Andreát nagyon jól ismerik a kedves hallgatók, ugye ilyen különböző zarándok műsorokból is már, meg a rádióból is, jó pár évig itt dolgozott a rádióban, de úgy gondolom talán téged is ismernek már, nem?
Igen, biztosan engem is, hiszen a több zarándoklat szervezésében vagyok a Mária útnak a munkatársa. Idén tavaszra és nyárra is szervezünk zarándoklatokat, mind a Balatonfelvidékre, mind pedig Bodajk környékére, de ezekről talán majd egy következő
így
műsorban.
Van, így van,
tudom,
majd más...
esetben is beszélni.
Így van, majd máskor is beszélünk még erről. A Jóisten áldjon, Dani, és nagyon sok erőt, hiszen a nagy családod és a munkahelyed mellett még a zarándoklatokkal is foglalkozol, hát ehhez bizony erő kell. Jóisten áldjon.
Nem csak erő kell, hanem rengeteg erőt is ad, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt a munkát végezhetem. Tényleg így van. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. És kedves hallgatóink, akkor most szívünket, lelkünket melengessük még egy zarándok énekkel, utána pedig egy kicsit Mária Besnyőre látogatunk el, mert talán annyi még belefér a műsoridőnkbe.
Szívemnek szent láng buzgalma, dicsér későn és korán. Bánatomban, örömömben, jósban, sorsban csak ezt zengem. Üdvözl légy szűz Mária, üdvözl légy szűz Mária. Hajnal keltén, ha megzendül, magas tornyon a harang, mintha szózat szállna mennyből, imára kelt fel e hang. Megköszöntlek szép szűz hajnal, s ezt rebegem az angyallal. Üdvözl légy szűz Mária, üdvözl légy szűz Mária.
Folytatjuk a kegyhelyi ismertető műsorunkat. Még egy csöppet visszatérnék Mária Bisztricára, ahol a Havas Boldogasszony Bazilikában van egy gyönyörű szép gótikus kegyszobor. Ennek eredete ismeretlen, népi alkotás, és hát a horvát és a magyar nemzeti zarándokoknak is nagyon kedves és értékes darab ez a kis kegyszobor. Tehát mindenkinek ajánlom ezt a zarándokatot, aki teheti, aki el tud indulni ilyenkor télen, egy buszos zarándoklatra. No, térjünk vissza a hazai vizekre, jelen vizekre. Mária Besnyő. Mária Besnyő napjainkban már Gödöllőhöz tartozik, tudjuk ezt, és a Váci Egyházmegyének része. A település neve maga, ugye, hogy Mária Besnyő, ez a Besenyők emlékét őrzi, annak a török népnek a nevét, amely a honfoglalás idején a magyarok ellensége volt, amelyet azonban a népvándorlás további hullámai tovább szorítottak nyugat felé. No, Mária Besnyő története a 13. században nyúlik vissza. A katolikus hitre tért és nyelvében magyarrá vált falu a török hódoltság alatt, ahogy a többi, mint minden előkerül az ilyen zarándok műsorban időről időre, ugye, hogy hát elnéptelenedett és tönkrement a török hódoltságban, teljesen elpusztult. A törökök kiűzése után Mária Besnyő és környéke a Grassalkovicsék tulajdona lett, akik hercegi címet viseltek, mégpedig jelesül Grassalkovics Antal tulajdonába került. Ő építette fel itt kastélyát a Besnyői domboknál, és tervezte családi kriptája és egy lorétói kápolna építését. Érdekes megemlíteni, hogy a kastélya maga egy 13. századi premontrei kolostor romjain és maradványain épült. A 1759-ben megkezdett építkezés során Fiedler, gödöllői kőműves, Tóth Márton és a Szegi Napsámossal együtt a főoltár romjait ásván egy kő alatt csontfaragású Mária szobrocskát talál. Így teljesült csodálatos álma, hogy ott, hol a régi templomnak nagy ótára volt, a föld alatt valami gyöngyöt fog ásni. Az ismeretlen művész által faragott kisméretű szobor, hiszen ez a kicsi szobor mindössze 11 centi, és ez a hazai kegyszobraink közül a legkisebb. Feltehetően francia eredetű és a 14. század elejéről való. Grassalkovics Antal ezt a kis szobrocskát ezüst szekrénykébe helyeztette, amelynek hátuljára a híres váci püspök gróf Migazi Kristóf latin feliratot vésetett. A Grassalkovics házaspár esküvői ékszereiből 23 brilliánssal díszítette. Mária és a kis Jézus koronáját, illetőleg övét, mintegy kifejezve így a Szentírásnak a szántóföldben talált kincsről szóló példázatát. Érdekes, hogy elgondolni, hogy hát nem tudom, hogy ma esküvői ékszerekből mit lehet csinálni, nem sokat azt hiszem, mert nem jellemző ma ugye az ilyen gazdag esküvői ékszer, de hát annak idején ilyen előkelő házaspárnak azért lehetett, és elgondolkozható az, hogy igen, volt miből adniuk, de adtak is. Ugye nem akarunk olyanra gondolni, hogy ma is vannak emberek, akinek lenne miből adni, de nem adnak. No, de hát ez a gróf Grassalkovics Antal és felesége nagyon örültek ennek a kis kegyszobor megtalálásának, és bizony az esküvői ékszerekből felékesítették ezt a kicsi csontból faragott szobrocskát. Ugye 11 centi mindössze. A gróf, hogy eredeti tervét is megvalósítsa, kapucínus atyákat hozatott az olaszországi Lorétóból, egy fekete cédrusfából faragott lorétói Mária szobrot, az ottani kegyszobor másolatát, amelyet a főoltár mögötti kápolnában helyeztek el. Zárójelbe szeretném, ugye ez egy, amiből részleteket olvasok, ez egy ismertetés Barna Gábor, Búcsújáró és Kegyhelyek Magyarországon című elég régen megjelent könyvéből, És a mai nap már tudjuk azt, hogy a kapucinus atyák elköltöztek Mária Besnyőről, mert hát nagyon kevesen voltak már, és átadták a Mária Besnyői kegyhelyet a Váci Egyházmegyének, és most a Váci Egyházmegyének gondozásában van. No, még a kegyhely búcsús ünnepét említem, ugye az évkezdő búcsú március 25 gyümölcsoltó boldogasszony napja. Ezt mondták régebben a kofák búcsújának. Május 1-én női, május végén pedig férfi zarándoklatot szerveztek a II. Világháború előtt. Búcsúi pünköskor Szent Háromság vasárnapján, kisasszony napján, s főbúcsúja augusztus 15-én magyarok nagyasszonyán van. Na most úgy látszik, hogy az idő megint gyorsan repül, és lassan be kell fejeznem, de én szeretném majd még a következő alkalmat, ami, ha minden igaz, ugye valamikor februárban lesz, folytatni Mária Besnyővel, hiszen itt a Mária Besnyői templomról, bazilikáról, a kapucinus atyákról nagyon-nagyon sok mindent lehetne még elmondani, de hát ennyi fér bele a műsoridőbe. Én nagy szeretettel elköszönök a kedves hallgatóktól, Quirin Károlyné, Mándi Ágnes, és most szeretném megragadni az alkalmat, hogy Pál Völgyi Sándornak megköszönjem a nagyon-nagyon szép Mária énekek beillesztését. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Esedesz híveidért, a te magyar népedért, Mária.
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel.